Az úrlegyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben Jézus elhagyta Tírus vidékét és Szidonon át a galileai tóhoz ment a tíz város határába. Itt eléje hoztak egy dadogva beszélő süketet és kérték, hogy tegye rá a kezét. Jézus félrevonta őt a tömegből, a fülébe dugta az ujját, majd megnyálazott ujjával megérintette a nyelvét, föltekintett az égre, fohászkodott és így szólt, Effata, azaz nyílj meg. Azon nyomban megnyílt a füle, megoldódott a nyelve és érthetően beszélt. Jézus megparancsolta nekik, hogy a dologról ne szóljanak senkinek, de minél jobban tiltott, annál inkább hirdették. Szerfölött csodálkoztak és hangoztatták, csupa jót tett, a süketeket hallókká teszel, a némákat pedig beszéljük ki. Ezek az evangéliumi igéi. Testvéreim, vannak olyan kifejezések az egyház hagyományában, amelyek elégségesen írják le Jézus kilétét, és vannak olyan kifejezések, amik elégtelennek bizonyultak, amik nem tudják kifejezni teljes egészében azt a gazdagságot, ami Jézus Krisztusban testet öltött. Ilyen kifejezés, ami elégtelen, az, hogy Jézus orvos lenne. Mint ahogyan nem nevezzük Jézus prófétának, bár prófétai tettei voltak, és prófétai stílusban is beszélt, de ő mégsem egy próféta. Ahogyan Jézus gyógyított betegeket, mégsem mondjuk, hogy ő orvos lenne, mert bár beteget gyógyított, de valójában véve nem egy az orvosok közül, neki nem az volt a foglalkozása, hogy betegeket gyógyítson, hanem az emberek üdvösségét hozta el. A mai evangéliumban Jézus egyik csodáját halljuk, ami kísértetiesen megegyezik annak a kornak a stílusával, amiben íródik. Ugyanígy beszélték el Veszpániánus császárnak valamelyik csodáját, ugyanígy tesz csodát a császár, mint ahogyan aztán az evangelisták azért, hogy akik olvassák az evangéliumot, megértsék, hogy miről is akar beszélni az evangelista, elbeszélik Jézusnak a tetteit. De tudnunk kell, hogy Jézus gyógyításai lényegileg különböznek a korabeli csodáktól, a korabeli gyógyításoktól. A jelentésük különbözik. Jézus maga ad jelentést annak, amikor meggyógyít valakit, és például idézém ezt a mai olvasmányt, amit Izaiás prófétától hallottunk, idézi önmagával kapcsolatban, amikor Keresztelő János azt kérdezteti a tanítványai által, hogy te vagy az, akinek el kell jönni, vagy valaki mást várjunk, akkor pontosan ezt az izaiási helyet idézi Jézus, és azt mondja, hogy mondjátok el Keresztelő Jánosnak, hogy a vakok látnak, a bénák járnak, és a szegényekre pedig hirdetik az Isten országának az örömhírét. Ő ezért jött. Ő nem pusztán a testet akarja meggyógyítani. És egészen biztosan, testvérek, most is vannak itt a templomban olyanok, akik testi gyógyulást kérnek maguk vagy a szerettei számára, ami nagyon helyes. Kitől mástól kérnék a gyógyulást, mint az igazi gyógyítótól, az igazi orvostól, a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Kitől kérnénk a testünknek, az emberségnek épséget, mint a mi mennyei atyánktól. Jól tesszük, de tudnunk kell azt, hogy Jézus alapvetően nem azért jött, hogy a test egészségét visszaadja, hanem azért, hogy az egész ember üdvösségét munkálja, amihez hozzátartozik a test is, de hozzátartozik a lélek is. A test és a lélek épségéért jött a mi Urunk, és azt akarja meggyógyítani, azt akarja helyreállítani. Éppen ezért nagyon fontos, hogy milyen szavakkal illetik Jézusnak a gyógyítását az evangelisták, és milyennel nem. Például az, hogy mirákulum, azt a szót mindig kerülik Jézussal kapcsolatban, bár ebben a korban ez bevett kifejezés volt. A mirákulum szó még a magyar, magyar fül számára is ismerős, ez varázslást jelent. Valami érthetetlen dolgot, valami érthetetlen erőnek a megnyilvánulását, amikor nem tudjuk, hogy valami miért történik, akkor használjuk azt, hogy ez mirákulum, hogy ez varázslás, hogy ez csoda. Ezzel szemben Jézus csodáira azt a kifejezést használja a Szentírás, hogy az dynamis, vagy hogy szémeion. A dynamis az azt jelenti, hogy erő megnyilvánulás. Jézusban megnyilvánul az isteni erő. Megnyilvánul az erőnek az igazi természete, az Isten erejének az igazi valósága, mert az Isten erejét félre lehet ismerni, félre lehet érteni. Mi azt gondoljuk, hogy Isten tudja magát produkálni, mintha az ő ereje az valamilyen produkciós erő lenne, hogy minél nagyobbat mondunk, ő annál nagyobbat tud tenni. Ezzel szemben Jézus csodái dinamiszok megnyilvánul benne az Isten igazi ereje, és ez az erő, ez az embernek a barátja. Az ember épségét, az ember helyreállítását, az ember fölemelését, megőrzését, beteljesítését szolgálja, és mint ilyen hozzátartozik a test épsége is, hiszen az embernek a teste az olyan eszköz, az olyan fórum, amin keresztül meg tudjuk élni az örömet, amin keresztül megéljük a hálát, meg tudjuk élni a nyomorúságot, és meg tudunk élni félelmet, és meg tudjuk élni a vigasztalást. Az ember teste nem mellékes dolog, és éppen ezért Jézus meggyógyítja a süketet, meggyógyítja a bénákat, meggyógyítja azokat, akiknek a teste korlátozott, de mindig mögötte az Isten embersége, emberségessége nyilvánul meg. Jézus csodái dünamiszok. Milyen az Isten ereje? Nézzétek Jézus csodáit, és meglátjátok belőle, hogy az Isten ember szerető Isten, az ember barátja. Nem ellensége, még akkor sem, ha mi rendszeresen megvádoljuk a mi Istenünket, hogy ő tehet a világ állapotáról, és elfeledkezünk arról, hogy mi magunk járulunk hozzá. Mi magunk tartjuk fönn a világnak azt a nyomorúságát, ami aztán időközönként visszacsap mi ránk. Aztán a Szentírás azt a szót használja Jézus csodájával kapcsolatban, hogy ez szímejon, hogy az jel, valaminek a jele, az ő isteni hatalmának a jele, annak a jele, hogy benne nem egy puszta ember, nem egy hős, nem valamilyen hírosz jelent meg, hanem benne maga az Isten van jelen a mi üdvösségünkre. Jézus csodái jelek, az ő ember szeretetének a jelei, az ő istenségének a jelei, az ő isteni hatalmának a jelei. És így kell ezeket tekinteni, keresni a jelnek mindig a jelentését. Nem leakadni ott, hogy mekkorát tud tenni Jézus, mint ahogyan azt várja tőle Heródes ott a perénél, hogy produkálja magát, hogy csináljon valami szórakoztató dolgot, és Jézus hallgat, és nem tesz semmit sem. Jézus csodái ugyanis jelek, az ő isteni hatalmának, az isteni jóságának a jelei, és éppen ezért kerestünk el ezeket a jelentéseket, és úgy kell hallgatni egy-egy ilyen történetet, mint ami most is elhangzott az evangéliumban, mint ami jelzi az Isten kilétét, az Isten közöttünk való létezését, milyen az Isten mi közöttünk, olyas valaki, aki arra szólít föl bennünket, hogy nyílj meg. Testvérek, nem kell messze menő következtetéseket levonni abból, hogy mikor, melyik evangelista, melyik arám kifejezést őrzi meg eredeti nyelven. De azért az mindenképpen érdekes, testvérek, hogy az evangéliumok görögül íródtak, és mégis megőriznek nem héber kifejezést, ugye a héber a szent nyelv volt már Jézus korában is, holt nyelv volt, de megőrzik a köznyelvet, az arám beszédet, ami Jézusnak az anyanyelve volt. És ebben a mai szakaszban Márk evangelista megőriz egy ilyen kifejezést, egy felszólítást, hogy Effata, hogy nyíljál meg. És mi most, amikor itt ezen a vasárnapon hallgatjuk ezt a csoda elbeszélést, egyesek számára ez egy közömbös történet, hiszen éppen nem szorul gyógyulásra, éppen nincsen arról szó, hogy azért imádkozna, hogy a fia, lánya, férje, felesége, bárkije meggyógyuljon. Így tulajdonképpen ez egy közömbös történet. Mások izgalommal hallgatják, hogy lám-lám Jézusnak hatalma van, és reménykednek abban, hogy ez rájuk is vonatkozik, majd őket is meggyógyítja az Úr Jézus. De egy egészen biztos, hogy ez a felszólítás, ez minden vallását gyakorló, minden hívő emberre vonatkozó mondat, és azt kell mondjam, hogy egyáltalán minden emberre vonatkozó mondat, hogy Effata, azaz nyíljál meg. Mert az életünk során folyamatosan bezárkózunk. Bezárkózunk az előítéleteinkbe, bezárkózunk mindazokba a tapasztalatokba, amiket van képünk tapasztalatnak nevezni, pedig csak előítéletek. Bezárkózunk azok mögé, a berőződtségeink mögé, aminek következtében nem halljuk meg egymást. Nem vesszük észre egymást. És nézzétek meg, hogy a saját családtagjainkat nem vesszük észre. És ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy nem veszed észre, hogy a feleségednek új frizurája van, vagy valami új dolog van a lakásban, nem veszed észre, hogy a gyereked milyen gondokkal küzd, egyáltalán nem vesszük egy idő után észre egymást. A felszólítás, hogy Effata, az mindegyikünknek szól, az húsba markoló, húsba vágó felszólítás, ami Istentől jön. A názareti Jézus ezt mondja ennek az embernek, és ezt mondja nekem, így ezen a vasárnapon, hogy meg kell nyílnom. Ehhez azonban föl kell ismernem, hogy mibe vagyok bezárva. Ennek az embernek be volt zárva a hallása, ez az ember néma volt, és nem tudott kommunikálni, nem tudott megnyilatkozni, és ezért Jézus azt mondja, hogy nyíljál meg. Tudjál újra beszélni, tudjad magadat közölni, tudjad megosztani magadat másokkal, amit a beszéd által, a másik meghallása által lehet megvalósítani. És az érvényes mindegyikünkre, testvérek, hogy meg kéne nyílnunk, és ezt a megnyílást Istentől kell kérni. Ennek nyilván van egy technikája, ezt tanítják a pszichológusok, tanítják mindenféle tréningeken, de alapvetően ez spirituális természetű dolog. Alapvetően spirituálisan vagyunk bezárva. Nem merjük vállalni magunkat, nem merjük vállalni az érzéseinket, a gondolatainkat, a vágyainkat, a meggyőződésünket, hanem helyette mindenféle pótcselekvést csinálunk, így aztán a felszólítás, hogy nyíljál meg, ez nekem szól, nektek, mindegyikünknek szól. És ugyanakkor pedig érvényes az egész kultúránkra is, amikor félünk mindentől, ami idegen, és azt ellenséges dolognak tekintjük. Ez az eukarisztikus kongresszus, ami a mai nappal kezdődik, és amiért, aminek a lelki hasznáért, a lelki sikerért fogunk imádkozni ebben a szentmisében is, ez az eukarisztikus kongresszus eredeti szándéka szerint erre vonatkozna, hogy megnyíljunk mások felé. Azt olvastam, a Fabinyi evangélikus püspök úr, Fabinyi Tamás azt mondta, hogy a 38-as és a mostani kongresszus között az a különbség, hogy az ellenséges légkörben zajlott. 38-ban az eukarisztikus kongresszus egyfajta ilyen tacepaó volt, egyfajta plakát volt a protestánsokkal szemben. És azt írja ő, azt ő úgy tapasztalja, hogy most ez a kongresszus, ez a megnyílásnak a jegyében zajlik. Adja Isten, hogy így legyen, adja Isten, hogy valóban arról tudjunk tanúságot tenni, hogy milyen nagy gazdagságot kaptunk mi az eukarisztia által, hogy milyen nagy kincsünk van nekünk, amiből nem az következik, hogy a többiek bénák, hogy a többieket sajnálni kellene, mert sajnálni ugye a hülyéket szokták, hanem amiből az következik, hogy ott kell, hogy éljen bennünk a vágy, hogy ez a titok, ez az eukarisztia titka, ez eljuthasson azokhoz is, akik még nem ismerik, akik még nem tapasztalták meg, akik még nem hallottak róla, vagy éppenséggel félreértik, hiszen az eukarisztiával kapcsolatban rengeteg félreértés van. Szóval az effata, az vonatkozik az egyházunkra is. A felszólítás, hogy megnyílni, hogy befogadni másokat, ez mindenképpen olyan feladat, ami nagyon időszerű. Azt gondolom, hogy itt és most mi is ennek az eszközei kell, hogy legyünk, megnyitni a templomainkat, megnyitni a közösségeinket, megnyitni az egyházunkat mások előtt, azok előtt, akiket mások már nem akarnak befogadni. És itt csatlakozunk, testvérek, a mai szentleckéhez. Számomra az egyik legfontosabb szentírási szakaszszá vagy részé vált a Jakab apostol levele. Nagyon meg lehet szeretni, mert nagyon egyértelmű és nagyon világos erkölcsi tanítást hordoz. Elsősorban nem teoretikus tanítás. Pál apostol levelei teoretikusak, elméletiek, arról beszélnek, hogy kicsoda a názáreti Jézus, hogyan jelent meg benne az egész teljesség. És ez nagyon fontos része a hitünknek. De az, amit Pál apostol elméletileg megfogalmaz, azt Jakab apostol konkretizálja. És azt mondja, hogy ha hiszünk a mi urunkban, dicsőséges urunkban, Jézus Krisztusban, akkor nem lehetünk személyválogatók. Abban az esetben nem engedhetünk annak a berögződöttségnek, amivel mindegyikünk rendelkezik, amivel az előkelőeket keressük, a sikereseket keressük, amivel azt nézzük, hogy hogyan tudunk másoknak a hírnevében sütkérezni, helyette azokat kell keresni, akiket csak a hitnek a tekintete vesz észre. Azokat, akiket mások már nem fogadnak be, akikre már másoknak nincsen türelmük, nincsen elég emberségük, nincsen elég szeretetük vagy türelmük ahhoz, hogy elfogadják őket. Aki valóban hisz a dicsőséges Urunkban, Jézus Krisztusban, annak meg kell nyílnia, meg kell nyitnia a szívét. Ez kemény munka, testvérek, mert ez magunkat kell legyőzni, hiszen ösztönösen mi is úgy vagyunk berendezkedve, hogy vonzódunk a sikeresekhez, a gazdagokhoz, a szépekhez, vonzódunk azokhoz, akiknek hatalmuk van, és helyette nekünk egy másik irányt kell fölvenni. van egy irány, ami felé ösztönösen terel bennünket a természetünk, a kultúránk, a neveltetésünk, és aztán van egy másik irány, amit viszont Krisztustól lestünk el, Krisztustól tudunk megtanulni. És ez pedig pontosan a személy válogatásnak az elvetése. Ugye legritkábban középütt áll meg az inga, általában véve mindig kileng valamilyen irányba. Ha ösztönösen abba az irányba indulna az ember, amelyik az önzés jelenti, a kistílűséget jelenti, a siker, vagy a hatalomnak a hajhászását, akkor tudatosan, a hitemből adódóan, a hit döntését követve a másik irányba kell mennem. Ha ösztönösen személyválogatók vagyunk az egyik irányba, akkor tudatosan kell személyválogatóknak lennünk a másik irányba, annak a kedvéért, akiben bízunk, a dicsőséges Urunk Jézus Krisztus miatt. Azokat keresni, akik egészen biztosan ő hozzá tartoznak, mert Jézus velük osztozik. Nem a gazdagok, a sikeresek, a hatalmasokkal osztozik az Úr, hanem a megvetettekkel, a lenézettekkel. Ezért is imádkozunk ebben a szentmisében, majd és ajánljuk fel ezt a szentmisét az afganisztáni keresztényekért, az ottani üldözöttekért, mindenkiért, akit bármilyen módon üldöznek és kínoznak, értük is imádkozunk, akiket általában a világ nem vesz észre, vagy nem jut rájuk figyelem. Ebben a magyar társadalomban is van rengeteg ember, akire nem jut figyelem, akiket lehazudunk a palettáról, akikről úgy teszünk, mintha nem léteznének. És itt a templomban az ember megtanulja őket észrevenni, és megtanuljuk azt, hogy nem lehetünk személyválogatók abban az irányban, ami felé a világ tol bennünket. Legyünk személyválogatók abban az irányban, ami az Istennek a természete. Azt mondja a Jakab apostol, hogy Isten azokat választotta ki, akik a világ szemében megvetettek. És akkor nekünk jóhozzájuk kell igazodni, őket kell keresni. Szóval azt kell mondjam testvérek, hogy egyrészről meg kell tanulnunk a hitünknek az alapvető igazságait. Például el kell mélyülni az eukarisztia titkában, most lesz rá rengeteg lehetőség, hiszen a kongresszus idején rengeteg tanítást fogunk kapni az eukarisztiával kapcsolatban. Mélyüljünk el benne. Mélyüljünk el abban a fenséges tanításban, amit a Szentírásból a mi Urunkkal Jézus Krisztussal kapcsolatban kapunk. Elsősorban nem is az evangéliumok azok, akik Jézus kilétét bemutatják, hanem Pál apostolnak a levelei, János apostolnak a levelei azok, amik megfogalmazzák a hitnek a szent titkait, és ezekben igenis el kell mélyülni. És aztán azt tettekre kell váltani, és ehhez segítség Jakab apostolnak a levele, amiből ma azt a részt választotta ki számunkra az egyházunk, hogy ne legyünk személyválogatók. Ne legyünk személyválogatók a világ szerint, hanem legyünk személyválogatók Isten szerint. És azt hiszem, hogy ez a Jézusi mondat, ami az ő anyanyelvén szól hozzánk, hogy Effata, az mindegyikünknek erre a hétre egy alapvető program lehet. Megnyílni, megnyitni magamat, a szívemet, az életemet, a gondjaimat mások előtt. Mert hogy ide jövünk a templomban a saját gondjainkkal, és itt aztán fölveszünk más gondokat, fölveszünk egyetemes gondokat, katolikus gondokat, olyasmit, amire amúgy magamtól nem gondolnék, ami magamtól nem jutna eszembe, de az egyházam elém adja, mert az Úr Jézustól azt tanuljuk, hogy akkor vagyunk hívők, ha akkor vagyunk krisztusiak, és akkor vagyunk katolikusok, amennyiben képesek vagyunk megnyílni egymás felé, és természetesen megnyílni az Isten előtt. Úgyhogy ez az Effata, ez legyen mindegyikünknek figyelmeztetés is erre a hétre egy vezérgondolat. Amen.